Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a kőbe zárt múltunk hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A kőbe zárt múlt Erdély örökségébe számos épület tartozik. Megszoktuk, hogy kastélyokról, templomokról és többek között várakról hallunk a műsorban, de akik rendszeresen hallgatnak, tudják, hogy beszéltünk itt temetkezési helyekről, szokásokról, és főleg most novemberben, halottak napja után ez igencsak aktuális. A Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület volt az első, aki felhívta a közvélemény figyelmét az általuk föld alatti városnak nevezett kulturális épített örökségre, amelyet azóta egyre többen megismertek. Ma déli témánk egy föld alatti város titkai. Vendégünk dr. Puskás Attila, az Erdélyi Magyar Örmények Szövetsége elnöke.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszer számok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.
Köszöntjük körünkben dr. Puskás Attilát, az Erdélyi Magyar Örmények Szövetsége elnökét. Attila, jó napot kívánunk, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy most hallgatói kérésre beszélünk erről a tervről. Ezek szerint sikerült népszerűsíteni az említett projektet.
Köszönhetően annak is, hogy évek óta jelen vagyunk a Maros Megyei Múzeum Múzeumok Éjszakája című rendezvényén. Itt egy vezetett látogatás keretében ismerhetik meg az ide látogatók a föld alatti vásárhely egy-egy gyöngyszemét, elsősorban a Keresztelő Szent János plébánia templom alatt található kriptát, ahol rendszerint az utóbbi két évben több mint 400 látogatót vezethettünk végig, és azt is el kell mondani, hogy nem csak a marosvásárhelyi magyarok, hanem románok is jönnek egyre nagyobb számmal, sőt angol és olasz nyelvű idegenvezetést is tartottunk. Tehát azt lehet mondani, hogy tényleg ez egy érdekes, vonzó, különleges projekt, amit mi így felkaroltunk és lebonyolítunk itt Vásárhelyen.
Elnök úr, miről beszélünk akkor, amikor a föld alatti városról beszélünk Marosvásárhelyen?
Marosvásárhelyen három olyan helyszínt lehet felsorolni, ahol föld alatti emlékeket tudomásunk szerint találhatunk, kulturális örökségünk föld alatti részét a Keresztelő Szent János plébánia templom alatt láthatjuk, az ottani kriptában, illetve van még egy jelentős örökség, a minoriták, egykori minoriták Köteles Sámuel utcai temploma, rendháza alatt, itt is egy kriptáról beszélünk, és nem utolsó sorban az observáns ferencesek egykori főtéri temploma alatt is van egy kripta, amely nem látogatható, és a magyar örmény szempontból ez számunkra a legjelentéktelenebb, viszont itt is jelentős kulturális örökséggel találkozunk.
Mégis honnan jött az ötlet, hogy a föld alatti várossal foglalkozó Marosvásárhelyen egy örmény származással bíró magyarokat összefogó egyesület?
Nem vezethető vissza sem a magyar, sem az örmény kulturális örökség kutatására, hanem egy puszta véletlen során, hogyha egyáltalán lehet véletlenekről beszélni, a latin holt nyelv élővé tétele kapcsán sikerült ezzel az örökséggel találkozni. Tulajdonképpen 2010-re vezethető vissza ez az ötlet, amikor a Bolyai Farkas Emléleti Liceum latin tanáraként a római katolikus osztályokban, hiszen akkor még ott voltak a katolikus osztályok, latint tanítottam, és hát valahogy élővé kellett tenni ezeket az órákat, így kerültünk a Keresztelő Szent János plébánia templom kriptájába, ahol hát jártak egyesek, de hát nem volt ez feltárva, nem tudtuk pontosan, hogy kik nyugszanak itt, és hát innen jött az ötlet, hogy ezt az örökséget kutassuk ki, gyerekekkel írjuk le, rögzítsük a latin nyelvű feliratokat, fordítsuk le, és természetesen itt nem csak latin sírfeliratokat láthatunk, vannak magyarok is, és hát itt jöttünk rá arra, jöttem rá én személyesen, hogy a több mint 30 sírfelirat között körülbelül olyan 9-10, tehát egyharmada örmény származásúakat rejt magában, és hát akkor egyértelműen a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület felkarolta ezt az ötletet.
Beszéljünk konkrétan a föld alatti vásárhelyről, ha lehet, bontsuk is le őket. Mi az első helyszín?
Az első helyszín, amelyről beszélhetünk, a Keresztelő Szent János plébánia templom alatti kripta, ahol említettem, elkezdtük tulajdonképpen ezt a projektet, és hát el kell mondani, hogy azóta nagyon sok változás történt ezen a téren. 2010-ben még a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület úgymond gyerekcipőben járt, kerestük a lehetőségeket arra, hogy felkutassuk a vásárhelyi örmény örökséget, hiszen itt tudjuk, hogy éltek, volt, van egy zsidó hitközség, különféle felekezetek, elsősorban hát magyarok, románok, mint nemzetiség lakták, élték a város, többségében ugye hát magyar székelyváros volt Vásárhely, de jelentős számú örmény közösséggel is találkozunk itt, akik a 17. századtól kezdve egyre nagyobb jelentőséggel bírtak a város életében, és hát igazából nem tudtunk rólunk semmit. Mindenképpen ki kell emeljem dr. Pál Antal Sándor akadémikus munkáját, akivel ezt az örökséget sikerült felkutattatni, tehát elvállalta, hogy levéltári kutatásai révén azokat az örményeket Lajstromba vegye, akik itt Vásárhelyen éltek, ez 1848-ig sikerült, és hát Barabás Kisannát szeretném másodszorban kiemelni, akivel tulajdonképpen ezt az úgynevezett kriptaprojektet, hiszen a diákok kriptaprojektnek nevezték, felkutattuk, és hát az ő egyházi levéltári kutatásaival bővítettük azt a dokumentációt, amelyet a diákokkal a kriptában sikerült rögzíteni. És természetesen ott volt mellettem ebben a kutatásban Székely Szilárd János, vallástanár, és később dr. Kálmán Attila történész, aki a most már ugye az örménység kutatójának is számít. Tehát ez lenne a legfontosabb helyszín Marosvásárhelyen, a Keresztelő Szent János plébánia templom, ahol sikerült úgymond levéltári kutatások révén, a sírokon található adatok révén egy igazi, mondhatni tudományos jelleggel bíró katalógust is összeállítani.
Mit kell tudni még a templomról általában, illetve a temetkezési helyről?
A templomról röviden kellene itt szólni, mindenképpen Barabás Kisannának szeretném az írását feldolgozni, bemutatni, aki azt írja, hogy a jezsuita rend által épített Keresztelő Szent János templom alapkövét 1728-ban, augusztus 8-án tették le Marosvásárhelyen, és hogy hát a maga a terv bizonyára Valentinus Scherzer jezsuita szerzetes tervei alapján készült, és hát a kivitelező mestere a Schwalbachból származó kolozsvári köműves pallér Konrad Hammer volt, aki egyébként a kolozsvári jezsuiták templomának munkálatait is irányította. A szentély alatti kriptát az építkezés kezdeti éveiben alakították ki. 1903. júniusában a város rendőrkapitánysága közegészségügyi szempontokra hivatkozva betiltotta a minorita és az obszerváns ferences templomok alatti kriptákban, az úgynevezett apró fülkékben minden földréteg alkalmazása nélküli temetkezést. Ez egyébként a 19. század végén, a 20. század elején több erdélyi településen is tapasztalható, hogyha csak az erdélyi örménykatolikus templomokra gondolunk, ugyanez a helyzet áll fenn Gyergyószent Miklóson, ahol a 19. század végén, ha jól emlékszem, 1896-ban tiltották be a templom körüli kertben, cinteremben való temetkezést, és kialakult egy önálló örménykatolikus temető. Tehát ez az az időszak, amikor elsősorban közegészségügyi okok miatt betiltják a temetkezést, és hát azt tudni kell, hogy a Keresztelő Szent János kriptájába ebben az időben már nem temetkeznek. Nem tudjuk pontosan Barabás Kisanna szerint, hogy mikor zárták le a kriptát. A legkésőbbi ismert felirat 1841-ből származik. Na most, ha bemegyünk ebbe a kriptába, maga a kripta egy dongaboltozattal fedett temetkezési hely, és két részből áll, egy egyiptomi kereszt, egy tau alaprajzú szentély alatti tér, és az északi mellékkápolnák alatt a templomban úgymond baloldalt, ha fentről nézzük, ez alatt található folyosó, amelyből aztán három mellék játéktér is nyílik, tehát ezt így nehéz elmondani, de érdemes lemenni és megnézni. Na most a kriptának két eredeti szellőztető járata van, a szentély alatti részen egymással szemben található ez a két járat, és a városi legenda szerint így találta meg Csató Béla felsperes úr is annak idején a kriptát. Maga a temetkezési hely hogy alakult ki, hogyan képzelték el? Egymás fölötti sorokban rendezett fülkékben történt a temetkezés. A koporsót betolták ebbe a fülkébe, majd befalaszták, homlokfalat levakolták, beszelték és felirattal látták el. És érdekes, hogy hát látszik tulajdonképpen ez a folyamat is, ahogy történt. Nem minden síron fülkén található márványtábla, van olyan fülke, amire éppen csak bele van karcolva a név, vagy egyáltalán még név sincs, csak a monogramot láthatjuk, ami arra utal, hogy még nem fejezték be annak idején a tulajdonképpeni sírkő állítást, és azt lehet mondani, hogy kellett volna folytassák, de ez nem történt meg. Na most ezeken a sírköveken hát megemlékeztek a halottakról, 8 fülkén a vakolatba karcolták a feliratot, a többin márvány táblát, illetve hát táblát találhatunk, ami tartalmaz különféle szövegeket, nevet, évszámot, találhatunk itt latin, illetve magyar nyelvű feliratokat. Most a 35 fülkéről halotti jegyzéket és egy háromnyelvű katalógust állított össze a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület, és azt is el kell mondani, hogy idővel sikerült egy információs táblát is elhelyezni a kriptába 4 nyelven, magyarul, románul, angolul és örményül. Mondhatni, ez az egyetlen örmény nyelvű felirat jelen pillanatban tudomásunk szerint Marosvásárhelyen, tehát aki bemegy a kriptába, az láthatja, olvashatja a kripta kialakításának, a templom építésének rövid történetét, és egy nagyon rövid összefoglalóban megismerheti a temetkezési helyet. Amint említettem, a temetkezési hely felkutatását kiegészítette az anyakönyvi kutatás. Az itteni adatokat 1730-tól vezetett halotti anyakönyvből bővítettük, ellenőriztük, és hát sikerült néhány úgynevezett eltérésre is rábukkanni, tehát nem felel meg bizonyos dátum, a kriptában található dátum nem felel meg az anyakönyvi adatokkal, tehát vannak úgymond tévedések is benne, de ezek mindenképpen abban a korban érthetőek, mondhatnánk, és valóban az anyakönyvek alátámasztják a kriptában található adatokat.
Kérdés az is, és ugyanakkor persze nagyon fontos tudni még azt is, hogy hogy lehet ide bejutni.
Hát a bejutás kezdetben nehézkesnek tűnik, de mindenképpen megoldható, elsősorban azért, mert a Deus Providebit tanulmányi házban, egykori tanulmányi házban állandó kapusszolgálat működik a nap folyamán, este 10-ig, ha jól tudom, és a kapustól igényelhető a kulcs, aki készségesen odaadja, és az ember lemegy a kriptába, és megtekinti a kriptát. Na most hol kell lemenni? A temetkezési teret jelenleg csak a templom északi kapujának nyugati oldalán található kívülről induló fedett lépcsőkön lehet megközelíteni. Magyarán ez azt jelenti, hogy a Deus udvarából a templom bejárata mellett, oldalbejárata mellett van egy lépcső, és ott lehet lejutni a kriptába, egy fedett lépcső vezet, biztonságos, és hát az ajtón bemenve villanyt lehet gyújtani, nyugodtan meg lehet tekinteni civilizált körülmények között, hiszen Oládénes főesperes úr felkarolta ezt az ötletet, és lehetővé tette azt, hogy nem csak, hogy kivilágítva legyen, ez már megvolt korábban, hanem tégla lapokat helyezett a bejárat után a földre, így nem kell bukdácsolni, nem járunk úgy, mint annak idején mi 2010-ben, amikor a diákokkal oda lementünk, hogy bizony még apró csontmaradványok is voltak, amelyeket összeszedtünk és kegyelettel elhelyeztünk, most már sokkal civilizáltabb a lejárat, tehát meg lehet közelíteni, és ajánlom mindenkinek.
Kik pihennek a templom alatti kriptában?
Az első temetkezésre 1732-ben került sor, amikor Baranyi Mária Magdolnát, a jezsuitákat házába fogadó asszonyt helyezték itt örök nyugalomra. Ebben az évben temették el gróf Kálnoki Domokost, gróf Lázár Lászlót, majd Orbán Simont felesége Baranyi Mária Magdolna mellé. Báró Péterfi György Ignác kapitány temetését a rendház történet 1732-ben, a halotti anyakönyv viszont 1733-ban jelzi, tehát itt van egy eltérés, amire rábukkantunk. A fiatalon meghalt Kálnoki, valamint a Sachsen-Hildburghausen ezred kapitányának nyughelyéről fülke feliratok tanúskodnak. 1733-ban ide temették a fiai költségén Nagy Szabó Ferencet, aki a jezsuiták rendházának egykori tulajdonosa volt, tehát aki eladta úgymond a területet a jezsuita rendnek. A halotti anyakönyvek bejegyzései szerint 1734-ben ide temették a csecsemő Lobmarin Sárát, 1735-ben Gomkötő Miklós városi tanácsost, 1736-ban Nádas István radnóti tisztartót, egy évvel később pedig Orbán Erzsébet kisasszonyt. Na most nem sikerült teljes egészében rávilágítani arra, hogy kiket temettek itt, a 61 fülkéből viszont 35-ben egészen biztosan temetkeztek. A kutatás során 5 egyházi és 21 világi személyt találunk, 9-18 századi temetkezési feliratot sikerült egyértelműen azonosítani, és amint említettem, megállapítható, hogy az ide temetettek majdnem egyharmada örmény származású, és hát akkor beszéljünk erről az úgynevezett 35 személyről röviden. Itt nyugszik tekintetes Farkas Sára, tekintetes Mária Franciska asszony, aki Rágenyi és Lampusbergi Kirchmayr Bertalan úr felesége, Helbrink, aki valószínű egy 1809-ben elhunyt pap, a Marosvásárhelyi Gimnázium grammatika tanára lehetett, Farkas László, Marosvásárhely Szabad királyi város, polgár és 6 évig főbírája, 1782-ben halt meg, Andrássy főrégens, 1836-ban halt meg a lövétei származású paptanár, a szemináriumban tanított, a katolikus nevelőház régense volt, itt nyugszik Göpfert József királyi postamester, itt nyugszik Márton Novák örmény származású kereskedő, majd két egyházi személyt emelnék ki, nagyajtai Cserei Imrét, aki a messzesi Boldog Margit apátság apátja volt, az erdélyi gyulafehérvári székesegyház kanonokja, a marosi kerület főesperese, és szintén itt nyugszik, hasonló minőségben tevékenykedett Cserei József, majd itt találjuk Apostol György sírját, aki a nyáráttói plébánia adminisztrátora volt, ugyan ő volt a székelybői plébánia három diákjának alapított alapítvány vezetője, Köncei Imre tanár, és hát akkor az örmények sorában fontos kiemelni Eránosz Máriát, aki Csiki Márton, nagyon híres örmény kereskedő felesége volt, Petráskó Gergelyt, kereskedő volt, Kövér Veronikát, aki Csiki Mártonnak egy további felesége, egy szamosújvári Verzár Sándor nevezetű örmény úr feleségét, özvegy Markovics Helena asszonyt, de ide van eltemetve Simai Anna, Csiki Gergely, szintén örmény származású kereskedő felesége, és hát itt van, amit említettük, gróf Kálnoki Domokos sírja, ami még az örményeket illeti, hát itt van a híres Csiki Márton, aki a teleki gróf, teleki kancellár könyveinek a szállítója volt, és neki köszönhetjük azt, hogy a könyvek Bécsből biztonságosan Marosvásárhelyre érkeztek, és hát kialakult a későbbi teleki téka. És ami még az örményeket illeti, fontos kiemelni Petráskó Veronikát. Még van néhány személy, akiről lehetne beszélni, de mindenképpen azt ajánlom, hogy érdemes ide lemenni, érdemes megnézni, elgondolkozni. Van egy nagyon szép írás, amit itt találhatunk a kriptában. Köncei Imre, a költészet tanárának sírján ezt olvassuk, nem, de az élőket halál énekli el, és én úgy hiszem, hogy novemberben halottak napja után ez egy csodálatos gondolat, hogy bennünket a halál énekel el, de amíg élünk, addig próbáljuk mi is megénekelni, emlékezni azokra, akik előttünk jártak, és lehetővé tették, hogy mi ilyen csodálatos dolgokkal foglalkozunk, mint például a Keresztelő Szent János templom alatt található kripta.
Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a kőbezárt múltunk. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét dr. Puskás Attila, az Erdélyi Magyar Örmények Szövetsége elnöke nevében is. Következzen még a ma déli gondolatunk, Márai Sándor. Az ember erősebb, mint a sors, és mindent ki lehet bírni, ha jó a lelkiismeretünk.
Az ember lelkiismerete egy felsőbb mércéhez igazodik, és akkor jó az ember lelkiismerete, hogyha minél kevesebb, kisebb a távolság a felső mérce, amit mi Istennek nevezünk a mi keresztény kultúrkörünkben, és a mi lelkiismeretünk között. Tehát törekedjünk talán erre adventben, hogy minél közelebb kerüljünk önmagunkhoz, Istenhez, szeretteinkhez.
Köszönjük a hozzászólását!
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.
Pár perc múlva kezdődik az örökségünk nyomában, amely a Marosvásárhelyi Rádió és a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Egy óráig továbbra is számítok az önök megtisztelő figyelmére.